Jó, szóltál?
Igen, hozzá.
Jó, akkor határozott képesek vagyunk, úgyhogy mindjárt el is kezdjük. Hm? Jogos a felvetés, merengek rajta.
Az átüléssel kezdünk, és nem akarom kiküldeni feltétlenül az embereket.
Az átüléssel megvan.
Tessék?
Ugyanakkor, igaz, mondjuk a többség az az a nyílt ülése.
Igen, a nyílt ülése nagyon sokan jöttek most.
Az átülés inkább a bizottságot kértek, meg a hivatal.
Hányan van abban?
8-10 embert kellene.
Jó, jogos a felvetés, persze, hogyha annyian jöttek, akkor...
Ez egy napirend cserével meg volt, hogy egy napirend
elfogás. Na, csináljuk, mert elegánsok.
Igen.
Ahó, be van kapcsolva a mikrofon? Köszönöm szépen. Bár ugyan még többen jelezték, hogy érkeznek, de még nem érkeztek, úgy gondolom, hogy többet ne várjunk. A bizottság a jelek szerint teljes mértékben határozatképes, úgyhogy ezennel a közbeszerzési bizottság, pénzügyi és közbeszerzési bizottság április 26-ai rendesülését megnyitom. Ugye, ahogy még egyszer mondom, a jelenlévők hatan vannak jelen, a bizottság ilyen értelemben határozatképes. Első feladatunk a napirend elfogadása. Kaptam egy gyakorlati és praktikus tanácsot, hogy úgy tűnik, hogy sokan érkeztek a kettes napirendi pontunkhoz, a BKV-hoz. Föltennétek a kezeteket? Hogy azt mondták, hogy többen jöttek. Ott kul. BKK. Ja. Volt egy olyan javaslat, hogy akkor meri udvariasságból cseréljük fel a napirendeket, hogy ne kelljen kiküldeni a zárt ülésről itten a megjelenteket. Úgyhogy ha a bizottság elfogadja, akkor én azt javaslom, hogy változtassunk a napi rendünkön, és először a nyílt ülésen tárgyaljuk meg a BKK üzleti tervét, és utána térjünk át a zárt ülésekre. Úgyhogy ha ezzel a módosítással terjesztem elő a napi rendet. Aki a napi rendet elfogadja, meg nem fogadja, kérek szavazást a napi rendről. Hat igennel a napi rendet elfogadtuk, akkor, ahogy az előbb említettem, akkor elkezdenénk a BKV-BKK üzleti tervvel. Nem tudom, hogy előterjesztőként ki óhajt szólni. Főpolgármester helyettes úr, parancsolj.
Köszönöm szépen, és én azt javaslom, hogy ha mivel lesz kiegészíteni valójában a főpolgármester helyettes asszonynak is, amit elmondok, és utána lehet, hogy érdemes a két céget is megkérdezni külön-külön, illetve ők is elmondanak részletesen. Itt van a vezérigazgató úr, a BKV-től ezt látom, és a BKK kollégák is itt vannak. Csak egy rövid bevezetőt szeretnék, hiszen múltkori közgyűlésen terveztük, hogy napirendre kerül a két cégnek az üzleti terve, és azért vettük le, hogy legyen érdemi idő akár ebben a bizottságban is, illetve majd még lesz a tulajdonosi bizottságban, mint a Környezetvédelmi Bizottság napirendjén az anyag erről beszélni. A helyzet nem jó, és nem is akarjuk ezt elpalástolni, hogy nem jó. És szerintem érdemes ezt élére állítani, ezt a kérdést. És persze most lehet azt mondani, hogy a fővárosi közösségi kiszlakodás finanszírozása korábban sem volt jó, és valószínűleg elnök úrnak ebben igaza van, hiszen az alulfinanszírozottság, az legalább az értékcsökkenési beruházások elmaradása miatt az mindig jelentkezett a területen. Direkt a mai napra kértem a kollégákat, hogy nézzük meg, hogy hogyan működött a finanszírozás ennek a rendszernek 2016 és 2022 viszonylatában, és jól látszik, hogy milyen deformitáson ment el. 2016-ban még 68,1 milliárd forintjába került a fővárosnak a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása. 2022-ben a most ismert terveink alapján 128 milliárd forint. Tehát 68 milliárdról ment föl 128 milliárd forintra. Ekközben 2016-ban az állam még 18 milliárd forintot adott támogatásként, kvázi normatívaként. Most ez már 12 milliárd esett, tudom, már ez 2018-ban is 12 milliárd forint volt, csak most én az időszakot nézem. És bizony a menetdíj bevételek tekintetében, ugye itt tényadatot érdemes a tényadattal összehasonlítani, ezért az idei vágyainkat azt nem is mondom, ami az üzleti tervben szerepel, de a 2016-ban még 80 milliárd forint volt a menetdíj bevétel, ezzel szemben 2021-ben az 53-54 milliárd forintra esett. És ugye közben a költségek pedig növekedtek folyamatosan. Csak hogy még egy picit összehasonlítás, mert itt ezek a számok talán nem mondanak önmagukban semmit, ezért százalékos mértékben kifejezve, azt jelenti, hogy ha egy egész tortának veszük a fővárosi közösségi közlekedést, és ezt mondjuk három szeletre vágjuk fel, mert ugye viszonylag így egyszerű elképzelni, akkor ebből a legkisebb szeletet, azt az állam adja, ő a szelet, ez 5,7%-át 5,7%-át finanszírozza a teljes költség struktúrának. Egyébként ez 2016-ban még 10,8% volt, még azt gondolom, még az is elégtelen ebbe a rendszer szempontjából. A menetdíj bevételek azok 48%-át, sőt volt olyan év 2017-ben, amikor az 54%-át finanszírozták a teljes tortának, ez most ilyen kb. 33-30% körötti mértékben van, hogyha egyébként megvalósul az a menetdíj bevétel, amiből reménykedünk. És a harmadik szelet az pedig a maradék szelet, de általában most már ez a legnagyobb szelet, hiszen valakinek a torta egészét ki kell fizetnie, és miután az első szeletet a menedékbevétel az utatosok számától függ, a másik pedig az államnak a jó szándékától, ezért a tortának a maradék részét az pedig a fővárosnak kell. Így esett meg az, hogy miközben 2016-ban még 41%-a volt a fővárosi kiadásnak, a közösségi közlekedés kiadásának 41%-át a fővárosnak kellett, sőt, 2017-ben már csak 36%-át kellett finanszíroznia, ez az arány 2020-ban már 64% fölött van, és most is, ha minden megvalósul, akkor is 61%-os mértékű lesz. Eközben, és tudom, hogy itt az iparűzési adóba kapcsán mindenki szeret számmisztikázni, hogy akkor mennyivel teljesült felül a micsoda, de érdemes itt is számokat megnézni. 2016-ban az iparűzési adó bevétele a 122 milliárd forint volt a fővárosnak. 122 milliárd. Ebből ennek az 55,8%-a ment el a BKK-nak a támogatására. 55,8. 2021-ben, sőt 20-ban, ez tulajdonképpen már 88,5% volt, tehát az IPA bevételünk 88,5%-et kellett BKK-ra. 2022-es tervünk, hogyha minden megvalósul így, és csak így kell finanszírozni, akkor ez 76%-a. Tehát 55%-ról ment föl 76%-ra, az iparűzési adó bevételnek jelentős részét elviszi a részműködés, és most nem akarom, csak ugye egész szempontjából fontos azért megnézni, hogy a szolidaritási hozzájárás növekedésével nettó finanszírozói pozíciója alakult ki a fővárosnak, azaz tulajdonképpen, hogyha az lenne, hogy a állam semmilyen normatívát nem fizetne nekünk, és nekünk nem kellene szolidaritási hozzájárulást fizetni, akkor is még jobban járnánk. És ha semmilyen normatív alatt, azt nem csak a közösségi közlekedés, hanem a hajléktalan ellátástól kezdve a temető fenntartáson hát mindenre gondol. Tehát így ebben a metszetben érdemes ezt nézni. És amikor itt nézegetjük ezeket a számokat, és nyilván ez sokkoló mindenki számára, hogy a BKK, hogyha az alulfinanszírozottságát nem ismerjük el, akkor 2021-ben már 9,6 és BKK-ról beszélek, 9,6 milliárdos vesztesége lenne, ami neki tőkeágon egy lehetetlen kategória, ami nincsen ekkora tőke eredménye. Tehát hogyha ezt az alulfinanszírozottságot valójában nem tudjuk elismerni. És hogy tudnánk elismerni, amikor nem tudunk pénzt nyomtatni, úgy, hogy megint csak a problémát görgetjük magunk előtt, és annak egy részét a BKK esetében is átoljuk 2023-ra. De mi történik a BKV-nál? BKV-nál eddig el lehetett mondani azt legalább, hogy tulajdonképpen ugyan veszteséges a cég, és a tőke ágon ezt el is bírja, de ez a veszteség a értékcsökkentés beruházások elmaradásából adódik. Azaz nem pénzforgalmi szemléletű veszteségről van szó, hanem arról van szó, hogy nem tudják kellő hatékonysággal és mélységben pótolni azokat az elmúlt évek felújítási és felhalmozási elmaradásait, ami szükséges lenne. Nagyságrendileg, de nyilván a pontos számokat a kollégák majd kiigazítanak, nagyságrendileg ennek a cégnek 30 milliárd forintra lenne szüksége ECR-re. Ebből az elmúlt évek halasztott beruházásai, vagy az elmúlt évek alapján kb. A felét tudja betenni a könyveibe, másik felére nincsen fedezet. De ennél nagyobb a probléma most már a BKV-nál, hiszen most már nem arról van szó, hogy az értékcsökkentési beruházásokat nem tudja csak végrehajtani, arról nem is beszélve, hogy ilyenkor tervezni kéne egy elvárt nyereséggel is, de hát ez már olyan wishful thinking a fővárosi közösségi közlekedésben, amire nem is érdemes szót ejteni, hanem most már az van, és ezt érdemes végigolvasni az anyagot, hogy ahhoz, hogy pénzforgalmi szempontból, likviditásban finanszírozni tudják az évet, 10 milliárd forintot át kell ütemezniük év végén. Hogy tudják ezt megcsinálni? 4 milliárd forintot fakturáltatnak, és 6 milliárd forint értékben a NAV-val, illetve a egyéb szállítói tartozásokat átütemeznek 2023. Valójában átgörgetik a problémát 2023 elejére, és ez a probléma egészen addig velünk marad, amíg ezt valahogy egy nagy rendezés nem sikerül megoldani. De még ennél is van még egy másik probléma, a energiaárak elszabadulása. Az anyag ezt, az üzleti tervet, aki végigolvasta alaposan, az látja, hogy szépen levezetik, hogy körülbelül 14 milliárd forint az üzleti terv készítésének állapotában, hogy mennyi lesz a vége, nyilván fogalma sincsen senkinek jelen pillanatban ebben az országban. De 14 milliárd forint a vontatott áram, az üzemanyagköltség és egyéb áramköltségek terén már olyan növekmény, amelynek a fedezete az külső segítség nélkül biztos, hogy nem lehetséges. És erre már nem volt semmilyen ötlet az üzleti terv megírása során, mint azt, hogy egyfajta közösségi közlekedést érintő energiaár kormányzati kompenzációval tudunk számolni. Erről elkezdtünk beszélgetni nyilván a kormányzattal. Ugye nehézíti a dolgot, hogy az új kormány az várható május közepén áll fel, de ettől még a jelenlegi kormánnyal több szinten próbálunk erről szót váltani. Szakmai szervezeti szinten is próbálnak a közösségi közlekedésben dolgozók együttműködni, hiszen ez a probléma nem csak a BKV-nál adott, hanem egyébként ez ugyanúgy a MÁV-tól, a Volánon át, a Tükebuszig, mindegyiknél, most csak kiragadtam néhány példát, ugyanúgy ez a probléma ott lesz. És még majd el fogják mondani a kollégák, és szerintem érdemes egy pár percet erre rászállni, hogyha elnök úr is egyetért, hogy egyébként milyen a háborúból adódó, milyen kihívásokkal kell szembenézni az elkövetkező időszakban a cégnek, ami ugyan ma még nem veszélyezteti az utasbiztonságot, de nyilván jelentős kockázatokkal jár ellátás, és egyébként anyagi oldalról nézve. Ugye persze mondhatják azt, hogy hát miért nem tesszük bele akkor a pénzt. Ugye az elején elmondtam, hogy hogy néz ki a költségstruktúrája ennek a városnak. És ezek adatok, tehát most ebben szerintem ez egy szakmai bizottság, érdemes az adatok mentén beszélgetni. Ha ezt a finanszírozási problémát megpróbálnánk kezelni, tehát mind a 10 milliárdot, mind a 14 milliárdot, ha egyáltalán nem több lesz ez. Ugye ez önmagában már 24 milliárd forint. Ha ezt még beletolnánk a rendszerbe, tényleg nem lenne semmi más Budapesten, csak a közösségi közlekedés, és a 25 ezer dolgozóból, akiket mi finanszírozunk egy jelentős részüket nettóba, azoknál a dolgozóknak nem lenne fedezete a bérének. És nem lennének ezek a közszolgáltatások. Tehát erre a közösségi közlekedésnél szerintem elértünk arra a pontra, és valószínűleg ezt a háború gyorsította fel, arra a pontra, hogy valami rendszer szintű megoldást kell találni. Nyilván beszélhetünk arról, hogy a nyugat-európai városokban ez az 1/3, 1/3, 1/3 finanszírozási arány működik. Tehát az állam, utasok és a fenntartó finanszírozási aránya. Hogyha megnézzük, ez most körülbelül az van, hogy 2/3 lassan mi rakunk bele a rendszerbe, nem vagyunk már messze tőle, az utasok még az 1/3 nagyjából berakják, hogyha minden megvalósul. Jegyárbevétel. Hiszen még ez egy fontos probléma. 2000, és ebből is adódik a BKK-nak a tavaly évi alulfinanszírozottság, amiben abban reménykedtünk, hogyha nincsenek lezárások, akkor vissza fog pattanni az utasforgalom. De ez nem történt meg. És igazából még mindig nem történt meg. És nem, persze sok olvasata van ennek a dolognak, hogy mi történhet. Van egy rossz olvasata, hogy valójában sosem fog lehet, hogy ez arra szintre visszaugrani, mint ahol volt. Csak a számokat nézzük. 2019 első két hónapjában, ugye akkor ez lezárásoktól mentes volt, akkor itt nagyságrendileg 11,3 milliárd forint volt a jegyárbevétele a cégnek. 11,3. Most, hogy nincsen lezárás, ugye most már nincsen korlátozások, na ez 8,1 milliárd forint. Tehát egy drámaian nagy csökkenés van még mindig a rendszerben, 30%-kal kisebb a jegyár érték, menet, tehát bérletekkel együtt értem értékesítés, mint amennyi 2019 elején volt. És ha próbálkozunk folyamatosan azon, hogy olyan lehetne visszaszoktatni az utasokat. Nyilván az egyik mód, hogy valami fajta termékértékesítési kampányokat hajtunk végre, láthatólag ennek kis eredménye volt. A másik lehetőségünk az volt, hogy és ebben tudom, hogy vita volt a közgyűlésen, bár talán végül egyhangú szavazás volt, amikor azt mondtuk, hogy jó, látjuk, hogy a dolgozói bérleteladások száma csökkent le, és ez nem pattan vissza, ezért megpróbáltunk a dolgozói bérletek felől egy tulajdonképpen egy olyan akciót csinálni, hogyha ingyen utazik a 14 év alatti gyerek, akkor hátra kiszállnak az autóból és visszaszállnak a járművekre. A BKK-s elemzők azt mondták, hogy tulajdonképpen ez a visszapattanás ez érződött, tehát hogy kifinanszírozta az év második felet, tehát szeptember utáni adatokban látszik egy pattanás, de még mindig le vagyunk maradva a 2019-es számokhoz képest. És hogyha azt, amit hoznánk menetdíjba 2019-ben, hogyha ami ez most megvalósulna, nem fog, de ha megvalósulna, akkor legalább azt a 10 milliárdos probléma, ami a BKK idejénál van, azt meg tudnánk oldani, míg az energiát akkor sem tudnánk megoldani ebben a probléma halmazban. A két cég esetében ugye még egy dolgot próbáltak megcsinálni, hiszen hogyha valaki kiszámolta, amiket elmondtam, akkor abból nem, magában nem jött volna ki, hogy egyébként miért volt abban a cég 2021-ben, mint a BKK, mint a BKV. Úgy tudtak, hogy elhalasztottak beruházásokat, áttoltak 2022-re, de akkor majd hát, ha jobb lesz az élet, de hát látjuk, ezek a százalékos arányok nem ezt mutatják. És közben vannak olyan lehetőségek, amelyekkel bűn lenne nem élni, ilyen például a KAF opciónak a lehívása, ami egy rendkívül kedvező opciós lehetőség az, hogy nagyon gyorsan villamosokhoz jusson Budapest, de közben most arról beszélünk, hogy miből és hogyan fogjuk megtankolni ezeket a járműveket. Én röviden ennyi szerettem volna az elején elmondani, hogyha főpolgármester helyettes asszonynak van kiegészíteni való, és nyilván lesz, akkor ő még ezeket elmondaná, és akkor utána szerintem a két cégvezetőt érdemes megkérdezni. Köszönöm szépen.
Főpolgármester helyettes asszony, örömmel.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Nem leszek hosszú, csak mégis egy kicsit megpróbálom plasztikusabbá tenni mindazt, amit Kis Ambrus főpolgármester helyettes elmondott, mert mindig beszélünk, mondunk sok számot, meg beszélünk amortizációról, mint én elvont fogalmakról, de ez mit jelent a hétköznapokban? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az az 1000 busz, ami a BKV-nál van, és amivel biztosítjuk a buszközlekedést, abból gyakorlatilag azonnal le kéne cserélni 450-et. Itt euró 0-as, euró 1-es, euró 2-es, euró 3-as buszokról beszélünk, amiknek már rég nem szabadna járnia. Úgy, hogy közben van egy elfogadott állami keretrendszer, van egy európai klímastratégia, van egy magyar klímastratégia, éppen abban benne van, hogy 2030-ig a városi közlekedésben az összes busz le kéne cserélni elektromos buszra. Most nekünk van szerintem 11 darab működőképes elektromos buszunk, még egy évig. Tehát, hogy egy évi 50-60-70 buszt le kellett volna cserélni, nem sikerült. És nyilván nem azért, mert nem volt hozzá kedvünk, ez nem csak az elmúlt két év problémája, ezt Bagdi Gábornak nem is kell szerintem nagyon kifejteni. Nézzük meg, mi van a villamos ágazatban, kb. 600 villamos, a 600 villamos átlag életkora az majdnem 40 év, ami nálam nem olyan sok, a villamosnál meg nagyon-nagyon sok, vannak 50 éves villamosok, amiket gyakorlatilag azonnal le kellene cserélni. Ugye erre próbáltunk több kísérletet tenni, nem sikerült. Amikor arról beszélünk, hogy egy KAF opciót le kéne hívni, akkor nem arról beszélünk, amit szeretnénk egyébként, meg minden stratégiában benne van, hogy de jó lenne, ha több helyen lenne villamos, hanem arról beszélünk, hogy a legrosszabb állapotban lévő villamosokat, amiket mindenképpen ki kell vonni a forgalomból, le kéne cserélni. Ha megnézzük a fogaskerekűt, ugye itt már 50 éves járművekről beszélünk, le kéne cserélni, fel kéne újítani magát az infrastruktúrát is, és a kocsikat. Ha ránézünk a millenniumi föld alatti vasútra, ugyanott tartunk. Nem csak, hogy most nem keletkezik forrás arra, hogy a meglévő infrastruktúrát életbe tartsuk. És itt most nem arról beszélünk, hanem az összes stratégiánkban benne van, nem csak a fővárosiban, nem csak a magyar kormányéban, nem csak az Európai Unióéban egyébként, mert ez a keret, amit ad, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni kell. Ugye azt szeretnénk minden szinten, hogyha sokkal többen használnának közösségi közlekedést, és sokkal kevesebben használnának autót, mert ez mutat a fenntarthatóság irányába. Tehát ebben próbálunk. De most ma ott tartunk, hogy nem úgy fejleszteni nem tudjuk, hanem a meglévő infrastruktúrát nem tudjuk megtartani. Eddig ugye hogy ment a foltozgatás? Mentek a felzárkóztatási alapokból kezdetben, aztán jöttek az Európai Unió csatlakozás után, jöttek a kohéziós források, ugye a legnagyobb infraberuházásunk a 3-as metró felújítása. Ebben 0 forint fővárosi forrás van gyakorlatilag. Az Európai Unió finanszíroz belőle 172 milliárd forintot, még a magyar állam hozzátett nemzeti forrásból 40-valahány milliárdot. Tehát, hogy arra se volt a fővárosi önkormányzatnak az elmúlt 10 évben itt maradó forrása, hogy a legnagyobb közlekedési vonalát életben tartsa. Ami ugye kicsit rosszabbá teszi a helyzetet, a háború, infláció, Covid, utasszám elmaradás mellett, hogy ugye Budapest egyébként egy nagyon fejlett város, mindig el szoktuk mondani, hogy itt nagyon sok adót fizetünk, az egyfőre jutó GDP az Európai Unió átlaga fölött van, és ennek van egy olyan következménye, teljesen értelmes következménye, hogy nem vagyunk jogosultak a továbbiakban érdemi kohéziós forrásokra. Tehát az a típusú foltozgatás, meg kiegészítgetés, amit eddig csináltunk, hogy EU-s fejlesztési forrást használtunk amortizáció pótlásra, ez nincs. Egyetlen egy ilyen ablak nyílt az elmúlt egy évben, ez az újjáépítési alap lett volna, ahol független a gazdasági fejlettségtől ezt igénybe vehette volna Budapest is, itt azért a hitel meg a támogatás, ez néhány ezer milliárd forint összeg, de ebből végül nem részesült Budapest, legalábbis a budapesti fejlesztések, vagy legalábbis a nálunk lévő fejlesztések nem kerültek bele a programba, nem is lett elfogadva a program. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, hogy fenntartható-e a közösségi közlekedés. Régóta beszélünk arról, az egész önkormányzat, az egész fővárosi önkormányzat finanszírozása nincs fenntartható pályán. Ez mit jelent? Hogy gyakorlatilag iszonyatos infrastruktúrális adósságot hordozunk. Mindenhol. Közösségi közlekedésben, amit felsoroltam, a járművekben, az utak több mint egy harmada van tragikus állapotban, az 5000 kilométer vízcsőből 2000 kilométer vízcső van a műszaki élettartama végén. És ugye ez mindig úgy van, hogy halmozódik, és akkor van egyszerű átbillenési pont, azt nagyon nehéz megmondani, hogy ez mikor történik meg, és hogy mi történik akkor, de nyilván egyben biztos vagyok, hogy olyan nincsen, hogy nincs fővárosi közösségi közlekedés. Tehát amikor arról beszélünk, hogy beteszünk egy olyat, hogy állami kompenzáció az üzleti tervbe, akkor mire gondolunk? Arra gondolunk, hogy a közösségi közlekedés egy olyan közszolgáltatás, amiről döntöttünk, mint közösség. Magyar országgyűlés, hogy ilyennek lennie kell, mert ennek ugye társadalmi-gazdasági megtérülése van. Ez olyan, mint a közoktatás, ott sem nézzük, hogy mekkora vesztesége van, hiszen nincs bevétele, mint az egészségügynél ugyanúgy. A közösségi közlekedés pontosan ugyanolyan közszolgáltatás, mint a közoktatás, mint az egészségügy. Tehát amikor azt nézzük, hogy mennyi térül meg jegyárbevételből, ez szerintem egy rossz gondolkodás. Az is biztos, hogy a Budapesten megtermelődik az az adómennyiség, amiből ezek a közszolgáltatások fenntarthatóak lennének. És azt is gondolom, hogy az a közérdek, hogy ez tovább működjön, és tovább is fog. És nyilván ezért keressük a mindenkori magyar kormányt, hogy végre egyszer új alapokra helyezzük ennek a finanszírozását, és szerintem az az átbillenési pont, az a közeljövőben meg fog történni, amikor ez már tovább nem halasztható. Én ennyit szerettem volna kiegészítésképpen.
Köszönöm szépen. Akkor főpolgármester helyettes új javaslatot, hát elfogadom cégek részéről, ki az, aki a BKK részéről esetleg hozzátenni a dolgokat. Ez egy igazgató asszonyt nem látom.
Értes úr.
Köszönöm szépen, Szarka Zsolt vagyok, a BKK operatív vezérigazgató helyettese. Az elmondottakat tényleg csak néhány dologgal szeretném kiegészíteni. A leglényegesebb dolgok elhangoztak, vonatkozik ez a menetdíjbevételek alakulására, amely 2022-es üzleti tervben valóban az elmúlt 20-21-es évhez képest valamivel magasabb értékkel számolunk, de nem látható az, hogy a visszarendeződés megtörténik a pandémia előtti időszakra. Ennek egyik oka például a home office, amely maradandó nyomot fog hagyni, tehát ugyanazt az állapotot nem fogjuk elérni, illetve láthatóan a közlekedési szokásokban is lassú a visszarendeződés, tehát akik úgymond átmenetileg leszoktak a közösségi közlekedésre, azok lassabb ütemben kezdik el újra használni. Kedvező jelek vannak, de nem számolhatunk azzal, hogy ez a visszarendeződés ez 2022-ben, vagy akár 2023-ban meg fog történni. Illetve ami ez okozza természetesen azt is, hogy a 2021 során ugye az említett mértékű veszteség, illetve való finanszírozás keletkezik, amit valamilyen módon a főváros kénytelen pótolni. Tekintettel arra, hogy valóban a BKK-nak a tőkehelyzeten nem tudja elviselni a veszteséget, szemben mondjuk egy BKV-val, ennek ugye a korábban pár évre visszavezethető okai vannak, amikor a tőke eredménytartalék az felhasználásra került, még korábban az EJ rendszer veszteségének a leírásaiból adódóan. Maga a költségek tekintetében a BKK mind 2021-ben és tervezetten 2022-ben is a lehető legtakarékosabb működésre törekszik. 2021-ben a tervezethez képest több milliárd forintos tal alacsonyabb költségszintet sikerült megvalósítani. 2022-ben ehhez képest némi növekedéssel számoltunk az üzleti tervben, ez látható, de ez pontosan azért van, mert jelentős beruházási elmaradások vannak, amelyeknek egy részét nem lehet halasztani. Ilyen beruházásokra gondolok például, amit 2022-ben meg kell lépni, hogy mint ismeretes, ebben az évben a 3G hálózat kivezetése kerül a telekommunikációs szolgáltatók által, várhatóan ősszel. Ugyanakkor a Budapest közlekedés menedzsment rendszere, illetve a jegyértékesítés több mint 60%-át biztosító jegyautomata hálózat mind 3G hálózaton üzemel, és ezekben az eszközökben lévő technológia az 3G-re képes, és 4G-re nem képes. Ezek olyan beruházások, amelyeket meg kell valósítani. A TVM hálózat átépítése az jelenleg zajlik, elég előre haladott állapotban van, ott nem csak a kommunikációban, hanem ugye az egyéb problémáknak a kiküszöbölése is szükséges. A közlekedési infrastruktúrán belül pedig a futárrendszernek az átállítása, ami azt jelenti, hogy mintegy 2300 járműben lévő eszközt kell cserélnünk, illetve több mint 300 köztéri kijelzőt, ben lévő kommunikációs eszköz. Ezekre szerencsére már sikerült aláírni a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződéseket, és ebben az évben meg fognak tudni valósulni, de ez is mintegy 1 milliárd forintos beruházást jelent, amely nem halasztható, ugyanis ennek hiányában tulajdonképpen ez a rendszer leáll. 2G-n való kommunikáció az nagyon minimális, illetve arra számítunk egyébként, hogy a 2G hálózatok túl lesznek terhelve, amikor a 3G kivezetése kerül, mert mindenhol nem tudták megvalósítani a cseréket, ott a 2G hálózatokat fogják terhelni, és ezért érdemi beruházásokat, legalábbis olyan nagyon komolyat nem fognak a kommunikációs szolgáltatók ebbe belefetszölni. Ezen kívül, ami még költséget jelent, az, hogy számos olyan elmaradt beruházás előkészítése, ami jellemzően tervezési dokumentációkat, egyebeket jelent, ami elkerülhetetlen, azt meg kell lépni 2022-ben, mert ha bizonyos dolgokat nem hajtunk végre, akkor a jövő éve, az elkövetkezendő 2-3-5 évnek a fejlődését gátolná és állítaná meg, de ezeket mind abban a szemlélettel terveztük be, hogy a legszükségesebbeket kell végrehajtani, illetve vannak olyan beruházásaink, amelyek azt gondolom, hogy egyrészt bebizonyították, hogy sikeresek, ilyen például a Bubi közösségi kerékpáros megosztó szolgáltatás, aminek a bővítését meg fogjuk lépni 2022-ben, és erre is viszonylag minimális forrásokat, de érdemes fordítani, mert látszik, hogy a használata az rendkívül népszerű, a korábbi Bubi rendszerhez képest 6-szoros, 8-szoros bérlési arányokat mutat per kerékpár maga a szolgáltatás, illetve például az olyan fejlesztések, mint a Budapest Go-nak az elindítása, ahol ugye a jegyértékesítést elektronikusan meg tudta valósítani 2022-re a BKK és ezáltal a főváros, illetve újabb jegytípusokat is, mint az időalapot be tudtunk vezetni, és ezen a csatornán tudunk költséghatékonyan további díjtermék-típusokat és módosításokat átvezetni, tehát ezek olyan beruházási igények, amelyeket muszáj megvalósítani, mert ezeknek érdemi látható közösségi közlekedés pozitív megítélésére ható hatása van. Ezzel szerettem volna kiegészíteni, a kérdések vannak, arra válaszolom. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Most egy pillanatig, amit nem tanul itt a papírt, hogy is fog kinézni a BKK-nak a eredménye? A terv szerint?
Akit 2022-re vonatkozik a kérdés. A 2022-t úgy terveztük a BKK esetében, hogy nulla eredménnyel zárjon, tehát 22-t úgy terveztük, hogy ne legyen veszteség. Ebben benne van az, amit főpolgármester helyettes úr is mondott, hogy itt a fővárosi finanszírozásban nyilván ezt majd meg kell oldani, de úgy van tervezve, hogy a BKK esetén nulla forint eredménnyel tudjon zárni 2022-ben terv szerint, amennyiben teljesülnek a számok.
Pompás, köszönöm.
Köszönöm.
Megvárjuk. A BKV részéről vezérigazgató, ha óhajtasz egy-két, legalább szavakkal pótoljuk ki a üres kasszát.
Köszönöm a lehetőséget, nem leszek hosszú, mert inkább a kérdésekre válaszolnék, hanem én nem is részletekbe mennék bele, hanem pár dolgot ki akarok egészíteni, és köszönöm, hogy erre lehetőség van. Az egyik az, hogy ez az üzleti terv, mi is tudjuk, hogy nagyon lyukasnak tűnik még, tehát több olyan dolog is van, amit normál esetben egy cég megpróbál kockátokat kikerülni, de ebben a helyzetben szinte lehetetlen. És most azt kell mondanom, hogy én egyeztettem más közösségi közlekedési cégeknek a vezetőivel, és talán még rosszabb helyzetben vannak több ponton, hogy, és mire is értem én, az energiárak. Az energiárakban szerencse a szerencsétlenségben, hogy a BKV több olyan energia beszerzését lekötött már, amelyekben fixen tudunk tervezni az idei évre, ilyen például az áramára. Ha nem kötöttük volna le tavaly utolsó negyed évben az áramárát, a mai tőzsde árakon ez plusz 6 milliárd forint lenne már. Ilyen a gázolajára, ami, bocsánat, a a gázára, amelyben beépítettük a növekedést, ezt szeptemberig vagyunk lekötve. A mai világpiaci árakkal az 600 millió forint, amit ha szeptembertől decemberig kell most majd valamikor elindított tender alapján lekötni. Illetve a gázolaj, ami a gázolajban a MOL-lal vagyunk partnerségben, nagykereskedelmi árból kapunk mindig kedvezményeket. Jelen pillanatban a mostani nagykereskedelmi ár alapján, ha így marad ez, akkor egy plusz 3 milliárd forint lehet még a többlet. Illetve nem tudjuk, hogy hova fog begyűrűzni az nyersanyag és alapanyag hiányok. És azt gondolom, hogy minden évben azért küzdöttünk, hogy valahogy több forrásunk legyen, és a főpolgármester helyettes úr kérte, hogy egy picit mondjak arról, hogy milyen új kockázatok jöttek be. Hát eddig az volt a kockázat, hogy ha nem kapunk elég forrást, akkor végtelen ideig kell működtetnünk járműveket, amit szintén rosszul kezeltünk eddig, mert nem lehet végtelen időszakig tervezni járművekkel. Ugye az autóbusnál ágazatban most megpróbáltunk innovatív dolgokat bevinni és bérelni mondjuk buszokat, hogy ne kelljen 30 év fölötti járművekkel közlekedni, amik csak hogy így mondjam, a 30 év fölötti járműnek a maga a technikai színvonala az egy Trabant és egy Warburg jármű technikai színvonalával ér. És ezek napi szinten közlekednek, nem olyan sok, de még közlekedik. És amivel meg kell küzdenünk, hogy most nem az a kérdés, hogy ha lesz elég pénz, tudunk-e működni, hanem az a kérdés, hogy azon a pénzen tudunk-e határidőben anyagokat beszerezni, vagy olyan eszközökhöz hozzájutni, amik alapvetőek a működésünkhöz. Én azt látom, magam közgazdász vagyok, azt látom, hogy az egész modell felborul, amire eddig a cégek terveztek. Az eddig ugye próbáltunk elmenni arra, hogy minél kisebb költségekkel, minél kisebb raktárkészletbe, just in time-ban kapjuk a különböző stratégiai fontosságú alkatrészeket. Ezért például a üzemanyagtárolóink nem voltak csúcsra járatva, jelentős mennyiségű gázolajtartállyal rendelkezünk, vagy például raktárainkat leépítettük, és viszonylag kicsi raktárkészlettel dolgoztunk. Ez teljesen megfordult most, és azért küzdünk, hogy hogyan tudjuk feltölteni a raktárkészleteket, és egyáltalán azok a szállítók, akikkel keretszerződésünk volt, és jó modell volt ez az elmúlt időszakban, keretszerződésbe leszerződtünk egy fix áron. Ma úgy tudják tartani, ha azonnal bekészletezem ezeket. Tehát nem tudnak már úgy nagyon sok szállító szállítani, hogy leszerződök, és majd jövőre valamilyen áron beszállítunk. Tehát ezért is küzdünk, ezt csak ki akartam egészíteni, hogy a pénzügyi dolgokon túl milyen problémáink vannak, és ezek nem a sajtóban megjelentek, és azt gondolom, hogy a orosz metró karbantartási problémái talán inkább a kisebb problémához mondhatnám, pedig nagynak tűnik, de ott azt gondolom egy-két olyan alkatrészen kívül minden máshonnan pótolható, de például a gumiabroncs szállítónk, ami még itt nincs is benne, 40-50%-os áremeléssel kíván, erről tárgyalunk, de nyilvánvalóan nem fogjuk engedni, és hogyha ő elmegy, nem tudják szállítani például olyan alapanyag hiányban. Tehát nem is riogatni akarok senkit. Tehát a üzleti tervben mi azt gondoljuk, hogy ha ezeket a pénzügyi forrásokat megkapjuk, és nem történik további probléma, azért el tudunk működni azokkal a kockázatokkal, hogy itt folyószámlahitelt kell átruliroznunk, és ebbe az üzleti tervbe a jelen állás szerint több milliárd olyan plusz költség merülhet még föl, aminek nem tudjuk, hogy fel fog-e merülni, vagy nem fog már feljárulni, de nyilvánvalóan egy üzleti terv azért üzleti terv, hogy majd a végén értékeljük. Én a kérdésekre inkább szívesen válaszolok, mert tudnék beszélni órákat, de nem akarok senkit ezzel untatni.
Köszönjük szépen. Bizottság részéről kérdés. hozzászólás. Azt gondolom, hogy azért lesznek kérdések, tehát nagyon messzire nem biztos, hogy érdemes elmenni. Amit én nem látok tisztán is, arról volt szó, de egy fontos részletkérdés, hogy tulajdonképpen itt a üzemanyagköltségek, azok mennyire vannak lefixálva, illetve mekkora kockázatok vannak benne.
Jár mínusz 7 forint az, amin szállítja nekünk a MOL a üzemanyagárakat. Rendszeresen, ahogy a nagykereskedelme változik, a mi árunk is változik. Erre említettem, hogy a mai nagykereskedelmi áron ez az üzleti tervbe beépítetteken túl 2-3 milliárd forint plusz üzemanyagár növekedést jelenthet.
Bocs, csak hogy értsem tisztán. Tessék?
Kiegészítést mutatok
el. Ja, ez, igen.
Itt fontos, mert itt keveredik, tehát mi most két nagy kereskedelmi ár fut a közbeszédben. Van az egyik, amit maximalizálta az állam, de ez nem az, hanem ez a kvázi piaci nagy kereskedelmi ár, tehát ez nincsen az ástop hatály alatt semmilyen tekintetben. Csak azért akartam, mert ez ilyen fölmerül rendszeresen, hogy akkor hogyan van ez a kettő együtt.
Köszönöm. De ez azt jelenti, hogy a betervezethez képest van még 2-3 milliárd forint a BKV kalkulációja szerint, ami még egy nagyon súlyos kockázatot jelentene?
Ha nem fog a nagykereskedelmi ár normalizálódni, akkor igen.
Tehát az azt jelenti, hogy a mai, tehát az üzleti tervben nem a mai nagykereskedelmi ár kalkulációja szerepel, hanem
az üzleti terv elkészítésékor a nagykereskedelmi ár, akkor igen. Tehát nem a...
Uh-huh. Igen.
Ami nyilvánvalóan, hogyha normalizálódik, nem fog felmerülni ez a költség. Mi se látjuk, hogy most ez lehet nulla, lehet 1 milliárd, de akár lehet 4 milliárd is, ha tovább növekedik a nagykereskedelmi ár.
Értem, nem csak itt a főpolgármester helyettes úr ugye mondta, hogy volt az előző közgyűlés napirendi tervezetén ez az anyag, akkor ezek szerint a érdemi, sőt, semmilyen változás nem történt benne. Ilyen értemben ilyen aktualizálás se történt, és ha jól látom, a források se kerültek elő azóta.
Az lenne a kérdésem, hogy ez az üzemanyag áremelkedésen túl volt ez a példa, ez a gumiabroncs beszállításnak a problematikája. Még összességében az egész üzleti tervet nézve, még hány milliárd forint az, amit ilyen kockázati tényezőként látnak, úgy, hogy nincs beleépítve még az üzleti tervben, nyilván az idő előre haladta okán.
Látok nagyjából körülbelül, ez is milliárdos, a 3 milliárd nagyságrend olyan problémát, amit a szállítóinknak a szerződésében nyilvánvalóan van egy éves inflációs emelés. A szállítóink egy harmada, aki kezdeményezett emelést, az 10%-nál nagyobb áremelkedést kíván elérni. Ezt, és van ugye 40%-os is. Adott esetben, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor a szerződéseink nagy részében benne van a 90 napos felmondási idő, tehát nem vagyunk kötelesek elfogadni. Nem is tudjuk kezelni 10% fölött a közbeszerzési törvény szerint, csak nagyon különleges esetben az áremelést, de attól függően be kell akkor szereznünk a piacra ezeket a termékeket. Mi azt látjuk, hogy itt egy pár milliárd forint lehet, a gázolajnál lehet, áramnál nem merül már fel, mert azok le vagyunk szerződve, a gáznak az árában csak 3 hónap, tehát ami majd a tenderben lehet, igen. És talán azt kell mondanom, hogy kicsi tételek, de amiket a folyószámla hitel az mindenképpen, amit át fogunk ütemezni, azok is egy pénzügyi bizonytalanság, mert a NAV-tól meg fogjuk kérni, ugye valószínűleg meg is fogja adni, de ha nem fog megadni, akkor nyilvánvalóan ki kell valahogy gazdálkodni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek milliárdos nagyságrendűek, amik felmeredhetnek, több milliárdos nagyságrendűek.
Uh-huh. Ugye itt maga az előterjesztés, ami a közgyűlés elé jön, az főpolgármester úr jegyzi, ha jól látom. Ő nincs itt igazándiból. Tehát nehéz szavakba foglalni ezt az érzést, mert az ember úgy látja, hogy egy szép nagy lúgballont lát, ami szépen behelypárnákkal ki van tömve azért, hogy csak 26 milliárd forint veszteség keletkezzen a BKV-nál. Nem tudom, hogy lehet ebbe a közegbe őszintén beszélni, nehéz is megmondani, mert ugye praktikusan ez a folyószámla hitelkeret, ez közgazdaságilag értelmezhetetlen, a folyószámla hitelkeretnek egy bizonyos fajta célja, értelme van, nevezetesen likviditási probléma kezelése. Itt nem likviditási probléma kezeléséről van szó, hanem túlélésről van szó. Ugyanúgy a hitelfelvétel is, ha lenne gondolat, az is súlyosan problematikus, mert ott is hitelt akkor lehet fölvenni, hogyha az ember biztosítani tudja a hitel visszafizetését, és ezt megfelelő kalkulációkkal lát tudja támasztani. A kérdés az lenne, bár a válasz sejtem, hogy eredetileg mennyit kért a BKV az üzleti terv készítésekor? Mert ugye most azt hiszem, ez a 141 milliárd a... Igen. Igen, de segítséget kérnék. Bevallom őszintén, nem tudok mindent végignéztem, de nem emlékszem a számokra.
Azt hiszem, a 162? Uh-huh. 162 volt, de az üzleti terv ugye úgy történik, mert Magdi úr tudja, de tehát hogy a KV a BKK-val egyeztet, tehát a fővárosi önkormányzathoz már ilyen üzleti terv nem jött be, a BKK-hoz jött, mert talán az első, azt hiszem a 162 milliárdról szólt. Tessék? Igen. Igen, ez egy fontos dolog, hogy abban 16 milliárd amortizációpótlással számoltunk, de ugye a 16 milliárd kikerült most a üzleti tervből, viszont bekerült másságon 16 milliárd, amit beruházásra fordíthatunk. Tehát a 162-ből levonjuk. Akkor
az milyen forrásból jön az a 16
milliárd? Fővárosi önkormányzat külön forrásból.
Igen, köszönöm. Szabadcsolj forrás.
Szóval a közgyűlés már tárgyalta ezt a 16 milliárdos keretet, ez EIB forrás fejnehéz ez a csomag. Talán a 65% az EIB forrásból tevődik össze, és azért adtuk így ezt a forrást, hogy a működési ágon kérdezően, a működési ágon kiukadtunk, viszont EIB ágon tudtunk forrás biztosítani fejlesztésekhez. Ennek egy jelentős részét, hogy az EIB részét fogja elkölteni idén a BKV, hiszen az látszott, hogy 16 milliárdra szüksége van neki, még hogyha nem is tudja idén aktiváltatni ezeket a fejlesztéseket, de legalább el tudja kezdeni, hogy a következő években sem teremtődjön meg akkora értékcsökkentési lemaradás, és ne legyen egyébként, ami a legfontosabb, mert ez még mindig csak a számít, a legfontosabb, hogy valamennyire tudja pótolni a előregedett eszközállományát. Nem is feltétlenül itt járműbeszerzés, felújításokról van szó nagyon sok esetben, és infrastruktúrális beruházásokról. Csak annyit még a kérdés az, hogy valóban nem írtuk át az üzleti tervet, nem irattuk át a céggel. Nem vittük vissza IG-re és FB-re, hiszen oly mértékben fogalmunk sincsen, hogy hogyan alakul a háború okozta bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy a konjunktúrába esik a világpiac, és akkor az olajár visszaesik, ennek hatása lenne akkor az üzemanyagára is. Nem tudjuk, hogy a rövid időn belül lezárul a háború, vagy tényleg egy elnyúló szakasz lesz. Fogalmunk sincs, hogy azok az acél és gumibeszállítók, akik vannak, és mondjuk most egyébként nem tudom, lövik azokat a gyárakat, azok túlélik-e, vagy nem érik túl. Tehát, hogy egyszerűen mire építettük volna ezeket a kockázati tényezőket, odáig tudtunk elszámolni, amit most láttunk a történetben, és ez nem 26 milliárd mínusz, hanem ez 40 milliárd mínusz és a kockázatok. Hiszen ugye ebben még benne van a közösségi közlekedésnek remélhetőleg valamilyen energiapiaci kompenzációja az állam részéről valamilyen formában, de nem tudjuk, hogy ez milyen formában tud végbe menni, és mit tud adni az állam. És igaza van elnök úrnak. Folyószámlai terre építeni egy üzleti tervet nonsense, de hát ez egész ez a forrás hiányról szól. És valójában nem most, és nem is két éve, hát azért ezt a folyamatosan görgeti maga előtt ezt a problémát a főváros.
Köszönöm szépen, csak egy komment. Igen, hát a közösségi közlekedés finanszírozása egy régi történet, ez a kormány és a főváros közötti diszkuszióknak minden évben egy fontos eleme. Ez nem kérdés, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a típusú üzleti terv az egy innováció, és tulajdonképpen méltó követője a fővárosi költségvetésnek abban az értelemben, hogy formailag megfelel az előírásoknak, azonban, hogyha a tartalmát nézzük, akkor világos és egyértelmű, hogy nagyon komoly problémák jelentkeznek. Én csak úgy a számokat, én 50 milliárdot találtam, nem 40-et, mert ezt a, van egy 26 milliárdos hiány, ugye akkor van még egy 14 milliárdos fiktív bevétel, aminek pillanatnyilag semmiféle megalapozottsága nincs, és én ezt a 10 milliárdos folyószámlai hitelkeretet nem tudom másnak tekinteni, mint hiánynak. Meg most csak is a egyéb kockázatokat nem gondolnám, hogy itt feltétlenül elő kell venni. Mindenesetre megértem a problémát, mert ugye a főváros is működési ágon csak a innovatív könyvelésnek megfelelően tudta a törvényi feltételeket biztosítani, és megértem, hogy itt izgalmas feladványok voltak, és vannak, és valószínűleg ezért is nem lehet több pénzt betenni. De igazán azt gondolom, hogy itt egy katasztrofális helyzetről van szó, és a kérdésem az lett volna, hogy meddig tud elketyegni a rendszer, feltéve, hogy azokat a kockázatokat, amikről számos van, és amik valóban nem előreláthatóak, mert hát ebben a mai világban annyi minden változik, de feltéve, de meg nem engedve, hogy ezekből a kockázatokból sok nem esik be, akkor meddig bírja? Évvégéig kihúzza a BKV-t? Mondjuk úgy, hogyha ezek a pozitív feltételezések, amiknek semmi alapja nincs, nem teljesülnek.
A mi cash flow tervünkben, ugye én nem látok bele a BKK bevételeibe, és a mi cash flow tervünkben...
Nem, hogy segít a BKK is biztos a
bármát. A nyári időszakban már az energia támogatás, kompenzáció, ami jelentős tétel, 14 millió egy része, tehát már elkezdene cash flow szerint bejönni, tehát azt kell mondanom, hogy a cash flow-nk júniusban, hogyha nem kapjuk meg így a bevételeket, akkor nulla és mínuszba futhat. Nyilvánvalóan a BKV egy nagy szervezet, tehát valamennyit lehet időt tenni, de a kérdés a válasz, hogyha ezeket nem kapjuk meg, akkor évvégéig nem tudjuk kibírni.
BKK oldalról lesz kiegészítés?
Annyit tennénk hozzá, hogy...
Oké, köszönöm. Az a 14 milliárd forint, ami ugye energiaár kompenzáció leginkább vontatási áramra vonatkozóan szerepel a BKV üzleti tervében, illetve azok a kockázatok, amik a vezérigazgató úr által elmondottak, ilyen nagyságrendek 3 milliárd forintos összeget tesz neki, ezek nincsenek benne abban a továbbfinanszírozási tervben, ami a BKK-tól, mint közlekedés szervezői támogatás kap a BKV, de ez ennek megfelelően hangzott el a főpolgármester helyettes úrtól is, illetve az előbb a vezérigazgató úrtól is, tehát ezek azok a kockázatok, a többi része az szerepel a BKK terveiben. Tehát nagyságrendileg ezzel kell számolni, ezekkel a különbözőségekkel, amik itt elhangoztak, szummában ez a 40 milliárd forint, tehát ami a BKV részéről ez így fölmerül.
Mert akkor hiányként. Összességében, amit mondasz, nem más, mint hogy megerősíti vezérigazgató szavait. Kérdezem én? Egy pillanat, csak.
Azt erősítettem meg, hogy ezek az összegek, ezek nem a közlekedés szervezői támogatás forrás címszó alatt a BKK-tól származó finanszírozás részét képezik ezek a tételsorok, tehát ezeket a BKK-n keresztül nem tudja megkapni a BKV. Igen.
És akkor csak szeretném, hogy pottyanjon ki a végső mondat, amit elmondott vezérigazgató. Nincs plusz forrás, amit, tehát a BKV oldaláról nézetkép, ugye ezzel kezdte vezérigazgató, nem látja a BKK-t, BKV oldaláról ez a helyzet, jól értem a válasz az, hogy BKK oldaláról ilyen értemben változás nincs.
A BKK 2022-re elkészített üzleti tervében nem szerepel az, hogy ezeket az összegeket a BKV felé tudná finanszírozni.
Ez így az állítás igaz?
Igen.
Elnök úr, én segítek. Nem fogja kibírni a közösségi közlekedés ezt az évet, hogyha nincsen segítség. A két cégvezető nyilván óvatosan fogalmaz a dologba, mi helyettes asszonnyal együtt ezt erősen tudjuk jelenteni, nem fogja kibírni.
Jó, hát ezt köszönöm az őszinte választ. Ez egyébként, hogy mondja, a számokból kiesik, tehát ez nem kell nagy fantázia, csak ilyen értemben nincs leírva. Ez igazgató, ez valamit, mert aztán folytatnánk tovább.
Igen, csak a számok érzékeltetésére, hogyha 140 milliárd mondjuk a büdzsé a BKV-nak, akkor azt kell lenni, hogy 70 milliárd fölött van a bér és személy jellegű kifizetésünk. Ehhez hozzátesszük az, hogy van gázolaj, energia, amit ha nem fizetünk, akkor egy hónap után leáll a rendszer, és van egy anyag és igénybe vett szolgáltatás, egy mondjuk 30-40 milliárd forint. Ha az összeset semmit nem csinálok, tehát nem takarítok, nem őrzésvédek, és nem veszek egy alkatrészt, akkor ugye a béreket kifizetem, az energiát kifizetem, de hát látszik, hogy nincs mozgáster olyan mértéke a BKV-nak, hogy egy ilyen mértéket ki tudjon gazdálkodni. Én azt gondolom, hogy a béreket mindenképpen kifizetjük, nem, hogyha nem jönnek ezek a pénzek, akkor a szállítókat nem kezdjük kifizetni, az pedig nyilvánvalóan egy-két hónapig lehet húzni, mert utána ők is a pénzükhöz akarnak jutni.
Na, a folyószámla hitelkeret szerződés az évvégéig rendezni kell.
Igen,
mondom, ez
igen.
És akkor ennek a finanszírozása lenne a szállítói számláknak a kinemfizetése, vagy valamilyen más pénzügyi technika, ami tartalmilag nem megoldás, csak egy pillanatnyi kestró nyerességet jelent.
Igen, de a főpolgármester helyettes urat megerősítve nem bírja ki a BKV végéig, hogyha nem jönnek ezek az összegek.
Jó, köszönöm, csak próbálom itt összerakni, mert ugye a főváros költségvetésében is durván van egy 50 milliárdos hasonló jellegű, hogy mondjam, nem teljesen megalapozott bevételi rész, amiből ráadásul 20 milliárd működési ágon van, ami kicsit izgalmasabb, mint a fejlesztési ág, nehezebben halasztható. A kettőt együtt kell értékelni. A kérdésem tulajdonképpen az előterjesztőnek szólna, aki nincs itt, hogy miért kellene a fővárosi közgyűlésnek más határozatot elfogadnia, mint amit a BKV igazgatósága. Ezt nem tudom, kinek tegyen föl ezt a kérdést.
De definiálni a kérdést pontosan, hogy mire gondol?
Igen, mert a közgyűlési előterjesztésnél annyi van, hogy elfogadja a üzleti tervet. Míg az igazgatóság ennél szofisztikáltabb határozatot hozott. Nehezetesen, akkor ja, hogy egyértelmű legyen, bocsánat, mert valószínűleg nem mindenki olvassa az igazgatósági határozatokat, én történetesen elővettem, és az igazgatóság úgy határoz, hogy megismerte az üzleti tervet, elfogadásra javasolja, és utána hozzáteszi azt, ami egyébként tényszerűen igaz. Az üzleti terv nem tartalmaz közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrást, valamint a közszolgáltatási díja nem fedezett működési költségek tekintetében legfeljebb 10 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret igénybevételével került kialakításra. Az üzleti terv bevételként tartalmaz 14 milliárd 0,75 millió forint állami támogatást az energiaárak emelkedéséből fakadó energiaköltség növekedésének ellentételezésére. És ezután írja azt, hogy a 2022. évi üzleti tervben foglalt közszolgáltatási díj összege 141 milliárd 994 millió forint. És még azt is hozzáteszi egy másik határozatba, hogy a 2022. évi üzleti tervben szereplő működési folyószámlahitel visszafizetésére a 2022. évi közszolgáltatási díj nem biztosít fedezetet, így a visszafizetést a BKV Zrt. Csak likviditási eszközök, szállítói számlák faktorálása és halasztott fizetése, adófizetési könnyítés igénylése alkalmazásával tudja megtenni. Ez lenne az a igazgatósági határozat, amire hivatkoztam volna, és ami kicsit részletesebb, mint a közgyűlési előterjesztés határozata.
Tovább sem értem a kérdést, hiszen ugye a magában az előterjesztésben pont ezek a kockázatok szerepelnek benne. Egyébként, ha jól emlékszem, ott van a papír, szerintem a harmadik pontban pont a tulajdonos figyelmét hívja fel az igazgató tanács, tehát az egy önmagában furcsa a határozati javaslat lenne, hogy a tulajdonos, mint önkormányzat felhívja a saját maga figyelmét ezekre a kockázatokra. Igen, ezekkel a kockázatokkal együtt tudjuk csak ezt az üzleti tervet javasolni elfogadásra, és igen, ez tele van kockázatokkal, amik szerepelnek egyébként az előterjesztés részében is. Tehát amit ön felolvasott az IG döntés első pontjaként, abban szerintem csak ezek amik itt elhangoztak, ezek a kockázatok vannak beleírva, nincsen semmivel sem több tartalmi állítás benne, mint amik egyébként az előterjesztésben vannak.
Úgy van, teljesen egyetértek vele, és az igazgatóság elmúlt években ilyen határozatot nem hozott, ennek is nyilván oka van, mert általában az üzleti tervet elfogadhatónak tartja, és nyilván ezt az üzleti tervet csak ezeknek a kockázatoknak, nem teljesülő feltételezéseknek tulajdonos általi a tulajdonos részére egyértelműen rögzített figyelemfelhívásaként kell értelmezni, hogyha ezek ismeretében, ezen kockázatok ismeretében ezeket vállalva dönt a tulajdonos, akkor dönthet arra, hogy elfogadja az üzleti tervet, de valójában ez megítélésem szerint még ilyen kockázatok mellett se megalapozott. Hogy ne, persze.
Játszunk el azzal a gondolattal, hogy nincs üzleti terv, akkor több pénz van. Kevesebb kockázat van? Semmennyivel se. Tehát, hogy nézegethetjük az üzleti tervet, mint ami nem alátámasztott biztonsággal, és ezt el is mondjuk, hogy nem. De nincsen több pénz a rendszerben, és hogyha nincs üzleti terv, akkor se lesz több pénz a rendszerben, a kockázatok meg ugyanígy itt lesznek. Értem, amit mond elnök úr, csak azt akarom mondani ezzel, hogy ettől, hogy úgy teszünk, mintha lehetne jobb üzleti tervet csinálni, mértékegységekkel itt lehetne pénzt találni benne, attól még nem lesz ebben valójában több pénz, és nem lesz jobb üzleti tervünk.
Ez így van. Teljesen ezzel is egyetértek, ugyanakkor azt gondolom, hogy attól csinálunk egy olyan üzleti tervet, amiről mind a készítői, mind az elfogadói pontosan tudják, hogy irreális, ezzel ugyanúgy nem segítünk semmit a dolgon, ez a személyes véleményem, hanem csak azt a látszatot próbáljuk kelteni, hogy talán jön a csoda, ami egyébként jöhet, sose zárhatjuk ki, hiszen a gondviselés mindig működhet, de a mai kalkulációink alapján ez nem túl valószínű, hogy teljesül konkrétan nulla az esélye. Jó, hát köszönöm szépen, kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Akkor magáról az előterjesztésről kellene szavaznunk, hogy a bizottság támogatja-e a BKV és a BKK üzleti tervét. Akkor kérem, szavazzunk. Én a magam részéről nem támogatom. A bizottság 3 igen és 4 nem szavazattal az üzleti tervet nem fogadta el. Köszönöm szépen, akkor viszont a nyílt ülésünket befejeznénk. Köszönjük mindenkinek a részvételt, és az